Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, és megmondom azt is, hogy miért. Az Isten tiszteleti liturgiális keret nem teszi lehetővé azt, hogy beszélgessünk is az igéről. Itt viszont van lehetőség erre. A kiscsoportos beszélgetések során, ha felmerülő kérdésekkel, tehát kérdéseket meg tudjuk beszélni, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. Próbáltam úgy készülni, és azt kérem az Úrtól, hogy olyan kérdéseket villancson fel az igéjében, noha egy közel 3000 éves történetet fogok felolvasni, ami mégis aktuális, bennünket is érint, és adja az Úr, hogy ez így legyen ez alkalommal is. A Sámuel második könyvéből fogom olvasni az igét. Különben meg vagyok jól hűve, mondta is a kedvenc, legszebbi komám, hogy azért ül itt, ha egy kidőlök, akkor majd átveszi a szót. A Sámuel 2.16, 5-től 14-ig terjedő verseket, valamint a 2 Sámuel 19.16-os verse. Károli fordítást használok, úgyhogy lesznek valák, próbálom kiutalni ezeket. Elment azután Dávid király Behurimból, és ímé onnan egy férfi jött ki, Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei volt, Gérának fia, és kijövén szidalmazza őket. És kővel haigálta Dávidot, és Dávid királynak minden szolgáit, jól lehet az egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és bal keze felől voltak. És így szólt Sémei szitkozódása közben, eredj te vérszopó és istentelen ember. Megfizet most az Úr neked Saul egész háza népének véréért, aki helyett te uralkodol. És adta az Úr az országot a te fiadnak, Absalomnak, és imé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai Sérújának fia a királynak. Hogyan szidalmazhatja ez a holt Evadén uramat, a királyt? Majd én elmegyek, és fejét veszem. Mondta pedig a király, mi közön veled Sérújának fia? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki, szidalmazza Dávidot, aki... és kimondhatja neki, miért mi veled ezt. És mondta Dávid Abisainak és minden szolgáinak, íme az én fiam, ki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekedné tehát a Benyáminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki. Ne talán rátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. És megy Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon átellenben menvén, mentében átkozódik, és köveket haigálván ő ellenében, és port hányt. Valamint a 19. fejezet egy versét olvasom, a 16. verset. Siete pedig Sémei is, Gérának fia, a Behurimból való Benyáminita, és ő is a Júda nemzetségével elejébe ment Dávid királynak. Dávid életének egy nagyon nehéz szakaszát olvastam, egy rövid kis részlet az ő életéből. Néhány gondolatot jegyeztem ezzel kapcsolatosan ki magamnak. Egy nagyon nehéz történet, azért is, mert valahogy bevon bennünket érzelmileg, hiszen a Dávid élet útjában nagyon sok hasonlóság van, sok minden visszaköszön, ott van például Sémeinek az átka, ugye az igazságtalan átok, vagy egy csomó olyasmi, amivel szemben valahogy viszonyulni kell. Én úgy gondolom, hogy ami az ige és ennek a történetnek a lelkiségéből fakad, az Dávid így fogalmazza meg, hogy hagyják. Nekem ez döbbenetes volt olvasni, mert magamra gondolok, hogy ha engem átkoz valaki, vagy ha engem rólam terjesz dolgokat, akkor vajon én ezt mondom, vagy nem? Tehát én úgy gondolom, hogy ez a történet érint bennünket, mindannyiunkat, ahogyan őt is, ugye Dávidot is érintette, vagy a körülötte levőket, és éppen ezért nehéz olvasmány, mert érzelmileg úgymond törékenyek vagyunk. Rendkívül törékeny az ember. Én magamból indulok ki. Mert ha valaki valamit mond, sokszor azonosulok vele. Mentálhigiénén tanultam ezt, hogy ha valaki azt mondja, hogy, akkor te úgy viszonyulj hozzá, hogy igen, ez a te véleményed rólam. Az nem biztos, hogy így van, de ez nem a legmegfelelőbb hozzáállás, ugye, hogy te lazán lerázom. Tehát nem érdekel, hogy mit mondasz, ez a te véleményed. Ez nem biztos, hogy a valóság. Mint ahogy ez sem a valóság, amit Dávidról mond, vagy nem úgy valóság, ahogy mondja, van valóság alapja, de nem úgy, ahogy Sémei mondja, hanem vizsgáljuk meg, hogy hogyan is történik, mert a Dávid beszédes, egyáltalán ez a történet tanít bennünket, és Dávid most tanít bennünket, hogy hogyan viszonyuljon az alulról jövő kritikával szemben. Mert ha a főnököd rád szól, hogy így meg úgy, az ember tudja, hogy kell viszonyuljon, ha van, mivel tudja, ugye, hogy hát akkor lenyelem, csendben megyünk tovább. De mi van az alulról jövő kritikával? Végül is ő a király. Mellette ott vannak az erős emberek, akik tanácsokat is adnak, hogy így meg úgy csinálj vele. Ugye? Nagyon egyszerű logikája van Séruja fiának. Azt mondja, elmegyek, s fejét veszem. Miért? Azért, mert ha a fejét veszem, nem átkozom. Nem? Tehát ez az ő megoldása. És Dávid azt mondja, nem. Tanít a kritikával szembeni megállása. Ez volt az első, ami úgy engem megragadott, és a kérdés az, hogy honnan van Dávidnak ehhez ereje? Mi az, ami erőt ad a kritikával szemben? Én úgy gondolom, hogy rendkívül egyszerű a válasz. Dávid hitt Istenbe. Abban az Istenbe, akiről azt mondja, hogy az átkot áldássá tudja konvertálni, ugye áldássá formálja. Az ember átkoz, de Isten kezében az átok áldás lehet. És ezért nem Sérújára nézek, nem az átkozóra nézek, hanem mögé nézek, és látom a hátterét az egésznek, és tőle várom a megoldást. Tehát Dávid arra tanít, hogy nagyobb lélegzetben gondolkodjak, és nagyobb, lássam a szövegkörnyezetet, a környezetet is, ne csak azt, amit itt tesz Sémei, hanem azt is, amit az Úristen cselekszik rajta keresztül, vagy általa, vagy mögötte. Kérdés az, hogy ez a történet hogyan is, ugye ne építsünk csak úgy a történetre, van, aki esetleg nem ismeri a történetet. Eszembe jut az egyik professzor a Gecse utcában, Juhász professzor úr tartott egy előadást, és arról beszélt, hogy felolvasom a lókus, ugye a lókus az az ige rész. És akkor tartott egy előadást, megkérdeztem az egyik kollégám testvérét, hogy na, milyen volt, tetszett? És azt mondja, nagyon jó volt az előadás, csak nem értettem, hogy milyen köze van a lóhúshoz. Ugye, a professzor teológián tanított 20 éve, évtizedek óta. Neki a lókus, az ige hely, az természetes volt, de az a hallgató, az meg lóhúst hallott, nem értette, hogy milyen köze van hozzá. Tehát ezért érdemes utána nézni, hogy mi is a szövegkörnyezet, miért, mi a... az oka ennek a történetnek. És így haladunk visszafele, és azt látjuk, hogy a Sémei átka vajon miért adódik? Azért, mert Absalonnal a fiával, Dávid fiával nézeteltérés adódik. Absalonnal. Ez lenne a gyökér? És látjuk, hogy nem. Legyünk visszáz. Amikor megbecsteleníti a féltestvér a Absalon húgát, és megöleti a féltestvért. Tehát gyakorlatilag Dávid fiát. Egyik fia a másik fiát megöli. Ez lenne az oka? És megyünk vissza, nem. Honnan kezdődik? És emlékszünk arra a történetre, arra sötét történetre, Dávid életének egy nagyon sötét periódusa ez. Ugye a szerelem története, amely öl, butít és nyomorba dönt. És ott azt látjuk, hogy meglátja Betsábét, és ebből kezdődik minden gond, ezáltal elveszi, ami nem az övé, egy hűséges, kitartó emberének a feleségét. Megtörténik, ami meg kell történjen ebben az esetben, és utána ugye teherbe maradt Bathsába, ezt el kéne titkolni, hazahívatja Úriást, Úriás kitartó, nem megy haza, baj van, nem jön ki a számítás, akkor hát nincs mit csinálni, megöletjük, első sorba teszik a harcba, hagyjátok magára, mondja a hadsereg parancsnokának, és Úriás végül meghal. Tehát kezdődik a paráznaság, a hazudozás, gyilkosság, házasságtörés, nagyon mély dolog, és ott elhangzik Nátán prófétának a szava, amire Dávid szíve összetörik. Isten megbocsát, de a következmény nem múlik el. Megbocsát az Isten, de ez olyan, mint a vallásorásoknak és konfirmándusoknak szoktam példákat mondani, kicsit közelebb hozza az igét. Ez olyan, mint mikor a gerebjére lépek, lendül a nyele, bocsánatot kérek a kertésztől, az megbocsát, de attól orrba ver a nyele. Na, ez így történt ebben az esetben is. Isten megbocsát, de a következménye nem múlik el. És nézzük meg, mi a következmény. Azt mondja az Isten, hogy nem távozik el a kard a te házadból. Innen eredeztetik. Ez a generációs átok, ami átnyúlik a Dávid életén, tönkreteszi a gyermekei életét, többször áll meg a gyermekei sírjánál. Dávid, ez egy rettenetes történet, ezért mondom, hogy érzelmileg mindannyiunkat érint valamilyen szinten, mert bele tudjuk érezni magunkat ebbe a helyzetbe, és az egész innen ered a Bathsábéval való bűne, illetve ennek a következménye. Absalom a fia tehát fellázad ellene, ez a közvetlen előzmény, fellázad Dávid ellen, hogy miért ez a szöveg környezet hosszú lenne, a lényeg, hogy fellázad ellene, bevonul a saját embereivel Jeruzsálembe, Dávidnak pedig menekülnie kell. És néhány embere megy vele, a hűségesebbek, és amikor menekülnek, akkor csatlakozik Sémei a Saul házanépe közül való, és átkozza Dávidot. Nos, így érkezünk meg a történetünkhöz. Miért átkozza Dávidot? Azért, mert azt mondja, ugye Saul leszármazta családtagjaként, hogy te uralkodsz, ugye elvetted a trónt, a jogarát Saulnak, az Istentől kapott jogar, és te uralkodsz helyette, tehát vérszopó ember vagy, és halljuk, hogy miket ordít rá Dávidra. És érdekes a Dávid viszonya, nem mondja azt, hogy ez nem így van, mert helytelen, tehát ez egy igazságtalan vád, mert a Saullal való viszonya ennél sokkal mélyebb. Áldásául volt, mi tudjuk ezt a történetből, áldás volt a Saul házanépe számára. Hiszen mondhatná, hogy Méfibóset, ugye a leszármazottja, aki a lábára nézve nyomorék volt, ott ült ma is az asztalomnál. Hogy én a legjobb barátom volt Saul fia, Jonatán. Elmondhatná, hogy hányszor megölhettem volna Sault, nem tette. Noha mindenki azt mondta, hogy ez a te nyomorúságodnak, a menekülésednek az oka. Szüntesd meg az okot. Te vagy a király, hát az Isten már felkent téged. És azt mondta, hogy nem emelem fel a felkent, az Isten által felkelt ember ellen, nem emelem a kezem. Rosszul tudott, sírulja, nem így történt, de nem ezt mondja. Érdekes ezt megvizsgálni. Én úgy gondolom, hogy a váddal szemben, a kritikával szemben többféleképpen is lehet viszonyulni. És a kérdés az, hogy én hogyan teszem. Sémeinek is érdekes egy kicsit utána nézni, hogy most ha belehelyezzük magunkat a Sémei bőrében, akkor azt látjuk, hogy Sémei úgy gondolja, azt hiszi, hogy jól olvassa a történelem eseményeit. Jól látja az eseményeket. Hogy ez azért történik. Isten azért csinálja te életedben, mert. Ez egy rendkívül veszélyes dolog. Emlékszünk a tanítványokra? Uram, ki vétkezett? Ez é, hogy vak, vagy pedig a szülei? Fel sem merül, hogy nem vétkezett ott senki, hanem egyenesen egy utat, ösvényt vágnak, és uram, te mondjad a választ, mi tudjuk, hogy körülbelül ez az irány. Az Úr azt mondja, nem is ez az irány, nem is rosszul értelmezitek, az egészről rossz a gondolkodásotok. Sem ez, sem a szülei nem vétkeztek, hanem hogy Isten munkája nyilvánvalóvá legyen. Kérdés az, hogy Dávid hogy nézett szembe a váddal és a kritikával? És nagyon röviden a válasz az, elfogadja. Elfogadja a vádat, elfogadja az átkot, elfogadja a kritikát. Ez a legrövidebb válasz. Aztán itt van, többféleképpen lehet sérújának a fiának a viszonya, amit az előbb is mondtam, uram, hát elmegyek, levágom a fejét sémeinek. Most annyi sőső, hogy sémeinek. Elmegyek, és levágom a fejét. Akkor nem fog átkozni. Ez volt a sérúja megoldása, és most vizsgáljuk meg, hogy milyen válaszokat adhat Dávid, mert én úgy gondolom, hogy több lehetősége is volt. Nem? Hát gondoljunk magunkra, hogy hogyan válaszolunk különösen az igazságtalan vádakkal szemben. Én is ugye elgondolkoztam, hogy az életemben hányszor történt ilyen, és az igazságtalan váddal szemben hogyan viszonyultam. Aztán rájöttem, hogy hát ha vádoltak, általában nem igazságtalanul vádoltak. Ugye az ige erre is jó, hogy ez úgy rávilágít. Na de hogyan válaszolhatott volna Dávid? Először is megtorlással. Ezt tetted te, ezt fogom én tenni. Ez lenne az első. A másik, hogy magyarázkodással. Hogy nem úgy van, ahogy te mondod, mert. És akkor felsorolhatom, hogy hogyan is van az én olvasatomban. Vagy pedig visszabántom. Ugye? Visszabántom. Ha te bántasz, én is bántlak. Aztán rotyogok, hogy ezt kell mondjam, azt kell mondjam, ismerjük. Ezt a kört, ördögi kört. Az ember azon gondolkodtam, hogy mit véd olyan nagyon. Mit véd az ember? Hát ami fontos neki, ami számára értékes. Ugye? Az én dicsőségem, az én vagyonom, az én nevem, az énem. Ez mindenek fölött. Ez a legfontosabb. Ez, ha megpiszkálják, robban minden. És még a saját káromra is sokszor olyanokat teszek, amit később megbánok, de nem tudom meg nem történté tenni, és éppen ezért felmerül a kérdés, hogy Dávidnak honnan volt ereje így viszonyulni az átok, és így viszonyulni a kritikával szemben. Ráadásul egy ilyen vehemens, egy ilyen átütő kritikával szemben. Én úgy gondolom, hogy Dávid Istennek tulajdonítja a hatalmat. Ezért azt is tudja, hogy ami a történelemben van, ez Isten tudtával történik. Láttunk olyan fényképet, amikor valamire ráfókuszol a fénykép, és a háttér elmosódott. Na, ez valahogy így van. Ráfókuszolunk a sémei átkára, akkor könnyen elfelejtjük a körülötte levő dolgokat. És hogyha csak mindig a problémát nézem, akkor elfelejtem a körülötte levő dolgokat. Mind megoldás szinten, mind pedig az, hogy azért sémeinek igaza is van. Még akkor is, ha ebben, amit mond, pont nincs, de minden másban igen. Sémei egy csomó mindent nem tudott. Sémei 10%-áért átkoz, ami viszont ott a mélyben meghúzódik a 90%, olyan, mint a jéghegy. Ő átkozódik azért, ami nem történt, ami nem valós, de egy csomó mindenről nem tud, ami valós, de tud Dávid róla. És van önismerete, látja ezt az életében, és ezért elfogadja a sémeitől, azt mondja, lehet az Úr szól rajta keresztül, és ő mondta, hogy átkozd őt. Ki mondhatja, ha ő azt mondja, hogy átkozd, hogy ne átkozzon, ugye? Amit tehát Isten tesz, az mind igaz. Megérdemlem. Ez a gondolatmenete Dávidnak, és van egy megoldás is, miközben igaz az Isten, aközben támaszkodom rá, mert megoldást kell keressen az ember, csak így nem nyelhetjük le. Mi történik? Mi az, amiben megoldást lát Dávid, és ezt kutatjuk. És azt látjuk, hogy ő Istenre tekint, akiről azt mondja, hogy vaj, ha rátekint nyomorúságomra. Vaj, ha rátekint nyomorúságomra. Nem azt mondja, hogy ha én most türelmes, áltatos és vallásos leszek, Isten megsajnál, és jót hoz ki. Nem így történik, hanem rátekint nyomorúságomra. Én nyomorult ember vagyok, sémeinek igaza van. Lehet, hogy nem ebben van igaza, de általánosan igaza van. És ezért ezt nem tehetem másképp jóvá, csak Istenre tekintek, aki rátekint a nyomorúságomra. Mert tele vagyok nyomorúsággal. Ebben az esetben most pont nincs igaz a sémeinek, de minden másban igen. És az én reménységem, a lehetőségem, hogy rátekint Isten a nyomorúságomra. Mert nyomorult vagyok, nem bűntelen, hogy nem igaz, amit sémei mond, és akkor teljesen értelmetlen az egészet lemosom, nem. Igaza van, és az az én megoldásom, hogy Isten rátekint a nyomorúságomra. Egy rendkívül érdekes bizonyságtétel. Az Isten igazságával szemben az Isten kegyelmére hivatkozik. Isten igazságos és kegyelmes, és sokszor a mi javunkra kegyelme győz az igazságával szemben. De ez az igazság, ez nagyon-nagyon sokba került neki. Itt azt látjuk, hogy honnan van ez az ismerete? Honnan tudja ez Dávid? Megint csak egyszerű válasz, úgyhogy ismerte Dávid az Istent. Mert közvetlenül sokszor, ugye Nátán prófétán keresztül, sokszor kijelentette magát az életében. Ismerte az Istent. Emlékszünk, amikor a samáriai asszonnyal beszélget Jézus, akkor azt mondta neki, ha ismernéd, ugye, te kérnéd. Mi volt ott a gond? Nem ismerte. Az más, az Úr elmegy és bemutatkozik. Ott az első önkijelentés, hogy én vagyok, kijelentése Jézusnak. Ez a megoldásod, asszony, hogy én bemutatkozok, hogy ismerd meg, ez a megoldás. És ebben az esetben is ez a megoldás. Ilyen az Isten, aki az átkot átalakítja, konvertálja. Kezében az emberi átok áldássá lesz. Honnan tudom ezt, hogy ez a dávidi igazság, ami mondom közel 3000 éve történt, ma is él és bennünket is érint? És azt kell mondjuk, hát a Szentírásból ismerjük, a legteljesebben és a legátfogóbban, mert elküldte fiát, Jézus Krisztust, akiben a kegyelmét küldte el hozzánk, akiről azt olvassuk, hogy a testében az átkot áldássá formálta. Ugye a kereszten a testében formálta át. Ez egy ószövetségi képe, az nem is olyan rég olvastam, a vörös tehén hamva, nem tudom, ha ismerős, és hogy ne járjak úgy, mint a lókussal, elmondom, hogy ez hogyan is történt. Az ószövetségben tisztuláshoz való tárgyat és dolgokat úgy készítettek el, hogy azt mondta Isten Mózesnek, hogy vegyetek egy vörös tehenet, vágjátok le, áldozzátok fel, égessétek el, annak a hamvát keverjétek vízzel, elmondja, hogy vigyétek, és vigyétek ki a táboron kívül, mert tisztátalan az, magára veszi a gyülekezet a népnek a bűnét, tisztátalan, de akit meghintek ezzel a hamuval, az megtisztul. A zsidó rabbinikus irodalom gondolkodik, és úgy vakarják a fejüket, hogy ez most hogy van. Aki hozzáér, tisztátalan, aki dolgozik vele, tisztátalan, maga is tisztátalan, de akit vele meghintenek, az megtisztul. Nem értik. És ez, ennek az igazsága Jézus Krisztusban válik teljessé, aki maga tisztátalan lesz, azonosul, átokká lesz értem, Elpokká lesz, érted? Azért, hogy mi Krisztus igazsága legyünk Isten előtt. Konvertálja magában a bűnt, az átkot, az Istentől való elszakadást, az áldását. És nem kell más tegyek, mindezt felismerjem, kinyújtsam a kezem, és azt mondjam, hogy Uram, ez az enyém is. Ezt el akarom én is fogadni. Fogadd el a bűnös életemet, hogy megtörténjen a csere. Mi is a kereszténység? Elismerem, és igaznak tartom Isten ítéletét a kereszten. Ugye hányszor hallottam azt, hogy felemelt fejjel állok meg az Isten előtt. Kicsit olyan sémeik, vagy sérújás, hogy ő, akkor le kéne vágni a fejét. De felemelt fejjel megállni az Isten előtt, ez csak azért lehet, mert az ember nem ismeri fel, nem látja, vakfoltja van, és nézzük meg, vakfoltunk van a saját bűnünkkel szemben. A másikról azonnal hosszú kájét studentet tudok mondani, hogy az miért rossz, miért nem jó, stb. De az én bűnöm úgy vakfoltomra esik, és azt mondom, hogy hát felemelt fejjel állok az Isten előtt, és akkor el is mondom, hogy hát megadtam a paréból a tizedet, a búrjányokból a tizedet, és úgy elfelejtem az igazi súlyát. Miért? Mert távol vagyok a világosságtól. Jézus a világ világossága, nem látom magam, vakfolt. Minél közelebb kerülök, annál több minden jön elő, annál teljesebb képet kapok önmagamról, míg oda jutok, mint Péter, Uram, távozz tőlem. Miközben mondja, hogy távozz, közben átöleli a lábát, nem tud távozni. Távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. De ahhoz az kell, hogy közel legyen Jézus, nem? Hát ha nincs közel, nem fogom látni magam. Tökéletesnek, csodálatosnak fogom látni magam. És minél közelebb kerülök az igazhoz, a tökéleteshez, annál inkább látom, és látom reálisan a magam szennyét és igazságtalanságát. A másik az, hogy ha keresztényként tudom, hogy a kereszten beteljesedő ítélet az személyesen értem történt. Ez nagyon fontos, hogy személyesen értem történt. Egy csere történt ott a kereszten, és ebben van az életem. Ez a gyökerem az üdvösségemnek és megtartatásomnak, tehát Isten harcolta ki, ő konvertálta, változtatta át az átkot áldássá. De ha nem fogadom el őt, nem állok be az ernyő alá, akkor megázok, mert mindenhol másról esik az eső. De ha beállok Krisztus ernyője alá, megvéd, mert ő elszenvedte a bűnnek minden eső cseppét, azért, hogy engem megvédjen, és Isten nekem tulajdonítsa azt az igazságot, ami nincs is, de mégis van, mert Jézusban van, és megtörtént a csere. Ezért, amikor azt mondja Sémely, hogy vérszopó és igazságtalan ember, akkor nem mondja azt, te ebben nincs igaza, na, menj, vágd a fejét. Hanem azt mondja, hogy hagyjátok. Hisz 10%-áról kiállt, nem tudja a 90-et, de igaza van. Végső soron igaza van. És a másik iga, amivel záródik ez a történet, happy endként záródik, ugye a 19. fejezetben, azt olvassuk, hogy ugye megoldódik olyan, ahogy, de végül Absalon a fia életével fizet a zendülésért, és hozzák vissza a királyt, Sémei megijed, hogy én, akit levérszopóztam, s ledobáltam, s mindenféle emberi vulkánként, ugye hol követ, hol porthánytam, baj van, mert hozzák vissza, ő lesz a király. Mi történik? Siete pedig Sémei is, Gérának fia, Behurimból való Benyáminita, és ő is a Júda nemzetségével elejébe ment Dávid királynak. Ki oldotta meg a helyzetet? A Sémei és a Dávid vitáját. És azt látjuk, hogy Isten. Csodálatos módon, hogy ő kell belássa, hogy alá kell vessem magam Dávidnak, mert ha nem, baj van. Ha megoldja Dávid, akkor csak tetézi azt, amúgy Sémei mondott. Megtetőzi a bűn. Még több bűn a bűnre. Legyen elég, mondja Dávid. Megállítom ezt. Isten az én igazságom, látom a környezetét is, nem fókuszolok a problémára. Figyeljük meg, ha van egy ilyen helyzet, akkor általában befókuszolok, ugye csőlátást kapok. Ezt mondják, ugye, hogy hangzik ez a lelkészi szempontból, olyan nehéz biblia most kér. Hogy történik ez? Azt mondja a falu. Akkor én el vagyok ájulva, hogy ezt mit mond a falu. Pedig nem. Ezt mondja az az ember, csak az ő nem vállalja fel, és a falu szájába teszi a gondolatait. Ne csőlátásom legyen, hanem lássam a szövegkörnyezetét, és tudjam azt, hogy mindenek fölött az Úr az Isten, a történelem az életem eseményeiben is, és ő adja a megoldást, és a megoldás akkor csodálatosabb. Nem bűnös, hanem tiszta és teljes. Amen. Amen. Thank you.